Minden 30. gyerek küzd autizmussal vagy ADHD-val, a Nem adom fel alapítvány lélekköntő programja pedig pont az ilyen gyermekeken kíván segíteni, aki itt van velünk a vonalban, Vető Anna gyógypedagógus, a lélekköntő program szakmai vezetője. Üdvözlöm!
Én is üdvözlöm, szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
Beszéljünk egy picit arról mindenek előtt, hogy ezek a gyerekek, akikről ma beszélgettünk, a diagnózis az hogyan állítható fel, és ez a minden 30. gyerek, ugye ők már a diagnosztizált gyerekek közé tartoznak, de van-e arról bármilyen sejtés, hogy ez a szám, ez nem takarja a teljes valóságot?
Igen, hát valójában ez a szám is egy picit ilyen becsült, azt hiszem, de tehát nem teljesen csak a diagnosztizált eseteket jelenti, de sokkal-sokkal magasabb ez az arány a gyakorlatban. Azt kell tudni, hogy minél magasabb intellektusa van egy gyereknek, tehát minél okosabb, annál jobban kompenzálja ezeket a szociális és egyéb nehézségeit, ami azt jelenti, hogy még sokkal több gyerek van. Sokszor a szülő az éberebb, és akkor nem is viszi diagnózisra, hanem csak ő szeretné, mert hogy ugye fél attól, hogy milyen stigmákat hordoz a diagnózis, hanem csak, hogy fejlesszük. Ennek is nagyon van értelme, de természetesen ahol szükséges, ott nagyon-nagyon rábeszéljük őket a diagnózisra. De hogy sokan vannak, nagyon sokan.
Van egy olyan téma is, ami egyébként most a jelenlegi beszélgetésünk off topic, de nagyon szeretném behozni, mert én is olvastam erről a telefonvonalról, még a COVID idején létrehoztak egy ilyen lelkisegélyvonalat, amellyel segítettek az ADHD-s vagy autizmussal élő gyermekeken és a családjukon. Ez most kapacitás hiány miatt nem működik.
Így van.
Hogyan, beszéljünk akkor a múltról, és aztán arról, hogy hogyan lehet visszahozni majd ezt, mert feltételezem, hogy ez azért volt szükség, főleg a COVID alatt.
Nagyon is. Tehát amikor a COVID kitört, és láttuk, hogy ez az átlag családoknak is ugye a home office-t összehangolni a gyerek oktatásával elég komoly kihívásokat jelentett, de azokban a családokban, ahol egy olyan gyermek van, akinek a változások eleve nehézséget okoznak, akinek a szociális értés, a helyzetértés, az érzelmek megélése és kimutatása és megértése nehézséget okoz, él, azokban a családokban egészen extrém nehézségek tudtak felmerülni. Tehát erre reagáltunk gyorsan, és ez a telefonvonal arra jött létre, hogy az ország bármely pontjáról hívhatóak voltunk tulajdonképpen a nap nagy részében, éjszaka nem, és beosztottuk magunkat, szakembereket, mentálhigiénész szakembertől, gyógypedagóguson keresztül, és úgy hirdettük meg a táblázatban, hogy adott időszakokban kit lehet keresni. És tényleg nagyon nagy igények mutatkoztak, tehát olyan krízis helyzetekben hívtak minket családok, ahol mi mindig arra próbáltunk reagálni, ami éppen van, tehát hogyha szükség volt, akkor önkéntes toboroztunk, aki biciklizett akár Budapest terem vidékére, és ott elvitte a gyereket, hogy a család egy kicsit levegőhöz jusson. Adott esetben tényleg ez egy súlyosabb állapotú gyermek volt, aki egy bentlakásos otthonból szorult így otthon, és tulajdonképpen nem is tudtak vele jól kommunikálni a családtagok, mert ezt a bizonyos képcserés kommunikációt ezt ők még nem tudták kezelni, amit az iskolában használtak. Aztán volt, ahol a szülőnek tulajdonképpen konkrétan gyógypedagógiai tanácsra volt szüksége, hogy hogyan segítsen a gyerekének az online oktatásban. Volt, ahol babysitterést szerveztünk, szóval nagyon-nagyon összetett, ami a lényeg, hogy arra próbáltunk reagálni, amire szüksége volt a családnak, és ez határoz meg minket ma is egyébként. Tehát a lélekköntő programnak ez a legfontosabb közepe.
Ami fontos, hogy itt a családokról is szó van, tehát itt nem csak a gyerekeknek segítenek, hanem a családoknak. Van olyan, amikor egy család kvázi pánikba esik egy ilyen gyermek nevelésekor? Rajtuk hogyan tudnak segíteni, ha van ilyen?
Szerintem mindenki pánikba esik, most vagy bevallja magának, vagy nem. De hogy amikor egy ilyen diagnózist megkapunk szülőként, ugye van egy gyerekünk, aki megszületett egészségesen, 9 hónapig hordtuk, semmit nem tűnt fel senkinek, és egyszer csak, körülbelül 2 éves kor körül, de 3 is lehet, sőt, hogyha nagyon-nagyon jó intellektusú gyerek, és kevés kisebbek ezek a tünetek, akkor ez lehet, hogy csak iskolás korban derül ki, de lényeg az, hogy ez egy óriási arculcsapás. Úgy éljük meg szülőként, hogy akkor hoppá, akkor ez nem így van, akkor az én gyerekem más, mégpedig visszajelzések, a társadalom visszajelzései arra utalnak, hogy nagyon más, és hogy rögtön akkor a környezet is megijed. És... Szóval, hogy ez egy pánik helyzet. És az a dolgunk, mentálhigiénis szakemberként, gyógypedagógusként, pszichológusként, hogy ebben a helyzetben megtartóak legyünk a családnak, a szülőknek, és tulajdonképpen azt segítünk megmutatni, hogy ők lehetnek továbbra is kompetens szülők. Ez a legnagyobb félelme egy szülőnek ilyenkor, hogy hát akkor én nem is tudom őt jól, akkor nem is tudom, hogy nyúljak hozzá, mi a dolgom. És mi ezért szülőtréningeket tartunk, és együtt gondolkodunk a szülőkkel, közösen tűzzük ki a fejlesztési célokat, egészen kis dolgokra lebontva otthonra azt mondjuk, hogy igen, ezt állapítottuk meg együtt, hogy akkor most a kommunikációban ezt és ezt gyakoroljuk, és ezt mondjuk az esti mesében, vagy akár a fürdésben, nem fejlesztőként, játszótársként hogyan tudja ő is gyakorolni. És akkor ezzel egy olyan önbecsülés szerez, egy olyan magabiztosságot, amivel rájön, hogy ugyan más úton járunk, de haladás van mérhetően, tehát mi 3 havonta mérjük a gyerek fejlődését, ez egy nagyon komoly visszajelzést ad a szülőnek, és akkor látja, hogy na érdemes, igen, akkor ezt most így jól csináljuk csapatban.
Uh-huh. Van bármilyen recept egyébként, most nagyon rosszul hangzik ez a recept, de túl azon, hogy ez egy egyéni megítélés, feltételezem, hogy milyen terápiát vagy milyen módszereket alkalmaznak, de van olyan, ami mindenkinél alkalmazható, és minden család jól tudja integrálni a mindennapi életébe?
Hát nincs. Vannak szemléletmódok, amik, tehát hogy nekünk például az egy alapszemléletünk, hogy az örömben dolgozunk, játékosságban dolgozunk, és mert hogy nagyon-nagyon-nagyon sokféle széles a repertoár a különböző fejlesztési módszereket illetően, vannak szigorúbb és még szigorúbb és különböző technikák, és nekünk ez van középen. Tehát, hogy csak abban hiszünk, hogy akkor tudunk jól a gyerekkel együtt dolgozni, és különösen akkor tudunk jól a gyerekkel, szülővel és a bevont önkéntesekkel, és a bevont óvodai szakemberekkel és óvónőkkel és mindenkivel együtt dolgozni, ha örömben dolgozunk. Tehát egy olyan szemüveget tanítunk mindenkinek, hogy nézzük ezt az egész helyzetet, nézzük a gyermeket azzal a szemüveggel, hogy na mire képes. Nem a hiányok oldaláról, hanem éppen ezért is mérünk, és ezért ünnepelünk 3 havonta, hogy na, ez megoldódott, most már képes arra, hogy elkérje a másik gyerektől a játékot. Ez például óriási ugrás szokott lenni, vagy hogy megtanítottunk neki egy gesztust, amivel a környezete felé ki tudja fejezni azt, hogy mit szeretne, ez mondjuk az érintettebb gyerekeknél, a kérem gesztust, és akkor ő már nem csak sírással és üvöltéssel tud kommunikálni, hanem ki tudja fejezni, ezt kérem. Szóval ezeket a kis lépéseket mi együtt ünnepeljük a szülőkkel, és az önkéntesekkel, és az óvónőkkel.
A Lélekönntő program autista és ADHD-s gyerekek segítségével foglalkozik. A két állapot elkülönítendő, hogy az ADHD-s gyerekek ugye a figyelemzavarral küzdenek, az egy egészen más állapot, mint az autizmus. Náluk hogyan tudnak olyan terápiákat alkalmazni, amik hosszú távon sikerre vezetnek?
Az az igazság, hogy átfedés van a két terület között. Uh-huh. Tehát, hogy az, hogy teljesen más, azt nehéz mondani, mert nagyon gyakran megfigyelhető az, hogy az a fajta biztonság, amire az autizmussal élőknek szüksége van, az a biztonság igény, az megjelenik az ADHD-s gyerekeknél is. Az a fajta impulzivitás és figyelemzavar, ami az ADHD-re jellemző, az nagyon is jelen van az autizmusban. Úgyhogy azért mondjuk így, hogy mindkét területtel foglalkozunk, mert összecsúszik. De a hangsúly az autizmuson van, de nagyon sokszor landolnak nálunk olyan ADHD-val diagnosztizált gyermekek, akiknél kiderül az, hogy az a fajta struktúra, amit amíg is használunk, mert hogy az a cél, hogy minél biztonságosabb legyen a közeg, tehát a teret körülöttem érthetővé tesszük, jelezzük, hogy mi hol van, a kommunikációnkat egyszerűbbé tesszük, olyan szabályokat használunk, és olyan játékos formákat, meséket írunk, és egyebek, ami meg skálákat használunk, hogy érthetővé legyen az érzés, hogy érzem magam, most ez hányas szinten borultam ki. Ez mind a két társaságnak nagyon hasznos.
Hogyan lehet a ilyen gyermekeket nevelő családokat felkészíteni arra, hogy amikor a gyermek belép a felnőtt korba, akkor, vagy lehet, van-e egyáltalán erre bármilyen módszer, hogy amikor belép a felnőtt korba, akkor kvázi az életre való felkészítés. Mind a gyerek részére, mind pedig a család részére. Tehát hogyan tudják a folytatást előkészíteni nekik?
Rajtunk kívül azért vannak, hála Istennek, fantasztikus szakemberek Magyarországon. Ilyen például az Aura Egyesület, akik pontosan ezzel a fiatal felnőttkorral foglalkoznak. Nekünk nem ez a profilunk, mi alapvetően a picikkel, tehát a diagnózis időszakával, a korai életkorral, az óvodáskorral foglalkozunk, és hát bőven az iskolással is, mert nem tudjuk levegőbe elengedni a gyerekeket, akiket már így ennyi évig, ennyire intenzíven sokszor, volt olyan gyerekünk több is, akit heti 15 órában fejlesztettünk így a önkéntes bevonásával és a szülőképzésével együtt, ami után nagyon nehéz azt mondani, hogy ja, akkor elég lesz az államilag biztosított 2 óra, ami nem is biztos, hogy szakirányú fejlesztés. Úgyhogy lényeg az, hogy tovább viszük őket iskolára időnként, de a felnőtt korba átmenettel direktben nem foglalkozunk.
Az autista és ADHD-s gyerekek terápiájáról, illetve az integrációjáról beszéljünk még egy picit. Hogy látja a közösségek most, hogy állnak az edukációban? Egyrésztről, hogy néz ki az, hogy fölkészíteni egy közösséget egy ilyen gyermek fogadására? Másrésztről, ebben a világban, ahol annyi információ cserél gazdát, és valójában azt hiszük, hogy sokkal okosabbak vagyunk, pedig talán szerintem ez nem is így van. De hogy látja a társadalomnak a készenlétét, akár az ADHD és akár az autista gyermekek fogadására?
Hát nehéz kérdés, mert ezek a gyerekek jelen vannak. Tehát minden osztályban, tényleg minden óvodai közösségben, ahova kiárok, kimegyek a gyerekeink óvodáiba, iskoláiba, kapcsolatot tartunk a pedagógusokkal, azt látjuk, hogy nagyon nehéz helyzetben vannak, mert képzettség nélkül, tehát a pedagógusok ugye nem kaptak erre való képzést az egyetemen, tehát hogy ők küzdenek ezzel. Tehát hogy van egy alapfélelem.
De mai napig nincs erre képzés egyetemeken?
Hát van a gyógypedagógiai karokon, de általában a tanárképző, tanítóképző és óvónőképző szakokon az, hogy autizmus meg ADHD valahogy úgy nagyon-nagyon érintőlegesen hangzik el. Tehát, hogy azok a pedagógusok, akikkel én találkozom az intézményekben, azok rendszeresen nagyon-nagyon ijedtek. És azt mondják, hogy de hát fogalmam nincs, mit kell csinálni. És akkor az az én dolgom, hogy lehetőleg minél nagyobb szakmai alázattal, hiszen tényleg mérhetetlenül becsülöm azt, hogy 24 gyerek között ezzel az 1-2-vel is nagyon-nagyon nagy, sokszor gyönyörűen dolgoznak, tényleg fantasztikus szívvel, és akkor én eszközöket viszek, javaslatokat teszek konkrétan annak a gyereknek a megsegítésére, de ott kellene kezdeni a társadalom érzékenyítését szerintem, hogy a pedagógusokat nagyon intenzíven képezni, mert ez a probléma, ez van, tehát nem arról van szó, hogy várunk majd egy gyereket, hanem a gyerekek ott vannak. Papírral vagy papír nélkül, de ott vannak. Amúgy a gyerekeket mi járunk ki intézményekbe, különböző érzékenyítő programokat csinálunk, nem csak mi, hanem az alapítványunknak van kifejezetten egy tapasztalati szakértői csapata, akik érzékenyítéssel foglalkoznak, akik maguk is fogyatékkal élők, és egészen különleges munkát végeznek. De mi kifejezetten azokhoz a gyerekekhez megyünk sokszor az osztályba, vagy az óvodai csoportba, ahol felmerül az, hogy kiközösítik, bántják. És azt látjuk, hogy rengeteg félelem van. A gyerekekben csak azért, mert a szüleiktől, pedagógusaiktól átveszik, vagy azért, mert maguk túlterheltek, és akkor valakire projektálni kell az én fáradtságomat, de alapvetően formálhatóak a gyerekek. Tehát ilyen szempontból optimista vagyok, csak rengeteg munka. Tehát, hogy tavalyi év során mondjuk egy iskolai osztályhoz, ahol egy kislány érintett volt, mi tímben 3-szor mentünk el, 3-szor 2,5-3 órát töltöttünk az osztályra, ez fantasztikus, hogy az iskola ezt biztosította, mert egyébként nyilván más órák rovására, és akkor ott tényleg látszott, hogy elmozdulás történik, és a kislánynak is az volt a visszajelzése, hogy megérkezett, és hogy jobb a helyzete, meg a pedagógusok is ezt jelezték vissza. De ennyi energiát, ennyi időt, különösen nulla pénzből, mert nyilván nem tud az iskola ezt fizetni, elég nehéz biztosítani, de ez lenne a cél, vagy az ideális.
Egy perc erejéig térünk vissza erre, hogy bántás és kiköszösítés. Ebben lát különbséget, hogy ez mindig is létezett, ez mindig volt, tehát a gyerekek azért olykor elég gonosz világot tudnak létrehozni, és ez a fajta kiközösítés és bántalmazás, vagy akár, hogyha már a bullyingról is beszélünk, ez most nyilván jelen van, de sokkal inkább jelen van, mint mondjuk 10 évvel ezelőtt, vagy 15 évvel ezelőtt, amikor talán nem volt ekkora információcsere, vagy ez csak átalakult, ez mindig létezett, csak most jobban eloszlik. Hogy látja?
Nehéz megítélni ezt, hogy vajon szerintem jobban jelen van, de hogy ennek mi lehet az oka? Én azt gondolom, hogy nagyon sok szempontból a gyerekek frusztrációja is. Tehát, hogy egy csomó, meg a felgyorsult világ. Tehát annyi információ között kellene boldogulni, annyira a családok is rohannak, a szülőknek sincs ideje. Szóval minden felgyorsult. Mm-hmm. Tehát, hogy maguk a tehát én az osztálytársakat nem hibáztatom, mert hogy nem, csak kapkodják a fejüket, hogy is kell értelmezni azt, ami történik velem, és akkor persze, hogy könnyebbség, ha van valaki, akire rátolhatom ennek a felelősségét. Ez volt régebben is, de talán ez mostanában erősebb, így egyébként nemzetközi szinten is, hogyha olvasunk róla. De azt hiszem, hogy ez nem csak az autizmussal függ össze. Az tény, hogy akik autizmussal élnek, vagy bármilyen más szociális nehézséggel küzdenek, azok hátrányban vannak, mert nem tudják magukat megvédeni. De ez az extrém szorongó gyerekekre is vonatkozik, hogy ők is kiszorulnak.
Hogyan lehet támogatni a Lélekönző programot és a Ne vadon fel alapítványt?
A honlapunkon, tehát aki szeretne minket támogatni, a honlapunkon nagyon sok információt talál rólunk, nemadonfel.hu oldalon a Lélekönző programról filmeket is, meg bankszámlaszámot is lehet találni. Köszönjük szépen!
Köszönöm, hogy beszélgethettünk!
Én is köszönöm!
Hölgyeim és uraim, Vető Anna gyógypedagógussal, a Nem adom fel alapítvány Lélekönző program szakmai vezetőivel beszélgettünk az ADHD-s és autista gyerekek segítségéről. Ennyi fért már az egészségkódba. Köszönöm, hogy hallgattak bennünket. Lesz jövő héten is egészségkód, addig is vigyázzanak egymásra és magukra. További jó rádiózást, viszont hallásra!